Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Gödöllőre látogatunk el, a Városi Múzeumba, ahol több izgalmas kiállítás tekinthető meg. Van egy olyan kiállítás, amelyik az év kiemelt programjához kapcsolódik, Agykirály katonát, ez a címe. Mit is lehet látni ezen a kiállításon? Egy pillanat, még majdnem elfelejtettem, be kell mutassam ugye a vendégeinket is. Két vendégünk van, Kerényi Eszter egyik vendégünk, aki történész, és a múzeumnak az igazgatója. Másik vendégünk pedig Ivokné Szajkó Otília, ő szintén történész és múzeumpedagógus. Tehát ővelük fogok beszélgetni, tőlük kérdezem a kiállításon, mit lehet látni.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Gödöllői Városi Múzeumban az Agykirály katonát című kiállítás Gödöllőiek az első világháborúban. Ez a város tematikus évéhez kapcsolódik. Mi is ez a tematikus év? Gödöllőn most már negyedik éve rendeznek tematikus kulturális éveket a város vezetésének kezdeményezésére. Mindig kiadnak egy-egy címszót, egy-egy évforduló kapcsán, és akkor az összes kulturális intézmény összefogva igyekszik e köré szervezni a kulturális programjainak a nagy részét. Így 2011-ben barokk év volt, Mária Terézia látogatásához kapcsolódva, Gödöllőre a történt látogatásához kapcsolódva, majd tavaly évben szecessziós év volt, idén pedig, ahogy országosan is történik, az első világháborúra emlékezünk, és ehhez kapcsolódik a múzeumnak ez az időszaki kiállítása, ami most már évek óta ennek a tematikus évnek a nyitó rendezvénye is. A kiállításra főként helyi gyűjtőktől és magántulajdonosoktól kaptunk kölcsön műtárgyakat, illetve nagy hazai múzeum gyűjteményére támaszkodtunk, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből kaptunk kölcsön anyagokat, valamint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyűjteményéből, és pályázat útján az első világháború centenáriumi emlékbizottságtól kaptunk anyagi támogatást, valamint természetesen Gödöllő város önkormányzata támogatta még, hogy megvalósítsuk olyan színvonalon ezt a kiállítást, ahogy elégedettek lehettünk vele. A kiállításról részletesebben pedig a kolléganőm beszélne, aki a kiállítás egyik rendezője.
A kiállítás megtervezésekor az volt a célunk, hogy alapvetően a nagyháborúnak azon vonatkozásait emeljük ki, amik egy kis közösséget érintenek. Végül is a Hadtörténeti Intézetben, az országos múzeumokban a politikatörténeti kiállításokat, hadtörténeti kiállításokat megtekinthetik a látogatók, de a mi célunk az volt, hogy azt lássák a hozzánk betérők, főleg a helyiek és a környékben élők, hogy egy kis közösség, egy község életében mit jelentett a háború, hogyan befolyásolta a családok életét. Ezért a viszonylag kis időszaki kiállító terünket, azt a 104 négyzetmétert, ami a rendelkezésünkre állt, tematikus egységekre osztottuk. Igyekeztünk különböző kapcsolódási pontokat bemutatni, alapvetően azt, hogy a hátország és a harctér hogyan kapcsolódott, mennyire szorosan kapcsolódott egymáshoz, hiszen a nagy háború, az első világháború ebben hozott talán a legújabbat a korábbi háborúkhoz képest, hogy a hátországnak ugyanolyan erőket, ugyanolyan energiát kellett befektetni a háborúba. Ezért egyszerre megmutatjuk a fronton szolgáló katonák életének egy-egy kis szeletét, például azt, hogy egy tiszti bunker hogyan nézett ki mondjuk a déli fronton, milyen fegyverekkel harcoltak, ugyanakkor megmutatjuk azt is, hogy milyen volt mondjuk, ha valaki a Gödöllői főtéren 1914-ben, 15-ben körbesített, milyen plakátokat láthatott, illetve hát nagyon-nagyon sok emléket, tárgyi emléket és írásos dokumentumot nézhetnek meg a látogatók. a frontszolgálatot teljesítő katona és a család kapcsolatát igyekeztük bemutatni azzal a rengeteg levelezőlappal, amit tehát a frontról küldtek haza a katonák, illetve a hadifogságban készült tárgyakkal azt, hogy hogyan is töltötték az idejüket, miközben persze természetesen dolgoztak. Illetve hát ezen túl még azt is próbáltuk szemléltetni, hogy milyen jótékonysági akciókat indítottak a közösségek egyrészt az árván maradottak megsegítésére, másrészt pedig a hadba vonultak családjának a megsegítésére. Mind a tárgyi anyag, mind pedig az írott források megtalálhatók a kiállításon, és hát emellett digitális eszközöket is bevetettünk, főleg a fiatalabb korosztályokat megcélozva ezzel, hogy akinek van kedve és ideje, az érintőképernyős számítógépen kutathat tulajdonképpen azok között a források között, amiket mi összeállítottunk.
Szó volt itt képeslapokról. Milyen képeslapokat küldtek a frontról? Mit ábrázoltak a lapok, illetve miről írtak a katonák?
Ezek nem képeslapok, ezek levelező lapok, és hát leginkább az egészségi állapotukról írtak. A helyi sajtóban elég sok utalás lehet, illetve sok olyan hír jelent meg ebben az időben, ami kifejezetten arra utasította a lakosságot, hogy minél rövidebben fogalmazzák meg a mondandójukat. Nyilván a katonáknak ezt hat parancsba ki is adták, és ennek az volt az oka, hogy cenzúrázták természetesen a frontra menő és a frontról jövő leveleket, és minél hosszabb szöveget kellett cenzúrázni, annál lassabban haladt a levélváltás, úgyhogy ez mindenkinek érdeke volt, hogy csak a legfontosabb információkat lehetett közölni ezeken a levelező lapokon.
Milyen betegségek, bajok kínozták a katonákat leginkább?
Köszönöm a kérdést, ez azért is jó számunkra, mert hiszen Gödöllőn kórház is volt, a kastélykórház működött, ez egy üdülő kórház volt, 120 fős befogadó képességű kórház, de nagyon érdekes az, hogy Gödöllőn járványok nem voltak. Holott az egész országban és Pest vármegyében is különösen erőteljes volt a járvány. Kolerától kezdve TBC járvány jelent, megütötte föl a fejét. Gödöllőn nem, csak a spanyol nátha járvány jelentkezett a háború utolsó évében. Ez egy érdekes dolog, mert ugyanakkor a kutatások közben arra tekinthettünk rá, hogy érdekes módon a katonák közül legalább annyian haltak meg a járványok következtében, mint amennyien a sebesülésükbe haltak bele. Ezért például, amikor bejön a látogató, akkor a harctérrel szemben, vagy a harcteret megjelenítő tiszti bunkerrel szemben egy paraszti szobabelsőt lát letakart tükörrel. Igyekeztünk bemutatni azt, hogy nagyon sokan otthon haltak meg. Nem is a háború idején közvetlenül, hanem mondjuk a TBC járvány következtében pár évvel később.
Hogyan éltek ekkoriban az emberek? Mennyiben volt más az első világháború alatt az élet Gödöllőn, mint előtte, amikor még béke volt?
Hát Gödöllő szempontjából talán azt emelném ki, ami talán a legérdekesebb, és amiben eltér egy kicsit az ország többi részétől. Gödöllő nagyon kedvelt nyaralóhelyé vált a századfordulóra, és ez azt jelentette, hogy Pestről a gazdag polgárok kijártak nyáron nyaralni, Gödöllőn béreltek házat, ott építettek esetleg nyaralót. Ez hosszú ideig a helyi lakosságnak viszonylag jó volt, mert azért ez bevételi forrást jelentett. Azonban, amikor a háború bekövetkezett, és nagyon gyorsan kialakult az élelmiszer hiány, ez a korábban jó gazdasági lehetőség, ez a visszájára fordult. Egyre többször lehet olvasni a helyi sajtóban arról, hogy a nyaralók mindent fölvásárolnak a helyiek elől, és 1917-18 fordulójára ez már olyan feszültséget szül a helyi lakosok és a nyaralók között, hogy sáskáknak nevezik őket az újságban, és sáskajárásnak a nyaralás, tehát amikor ők megjelennek. Tehát ez érdekes. Talán az is érdekes, hogy nagyon gyorsan jelentkezik az élelmiszerhiány itt a községben, és ennek meg az lehet az oka, hogy Gödöllő környékén viszonylag kevés a kisparaszti földbirtok, ugyanis ott van a koronauradalom, és ezért viszonylag kevés terményt tudnak a községbeli lakosok saját maguk megtermelni. És így aztán nagyon gyorsan élelmiszerhiány lesz.
Kik jöttek nyaralni a háború idején?
Hát konkrét neveket nem tudok mondani, de folyamatosan 1914-től egészen 18-ig minden nyáron erről cikkeznek a sajtóban, a helyi lapokban, hogy név nélkül természetesen, hogy polgárasszonyok kimennek már az állomásra, és már ott várják a kofákat, és ott megveszik a tejet például, vagy hogy felárat fizetnek a tejért, plusz egy kiló cukrot ígérnek, amikor már bevezetik a jegyrendszert is, akkor plusz cukrot ígérnek a kofaasszonyoknak, akik a Galga mentéről hozzák az árut, és hogy ezzel képtelenség fölvenni a verseny. Illetve az még, ami nagyon érdekes, ami így a kutatás közben derült ki, hogy a legnehezebben ezt az időszakot a köztisztviselői réteg élte át, vagy vészelt át, ugyanis ezek a családok a háború előtt viszonylag jó anyagi körülmények között éltek, de a férfi elment, besoroztak szinte mindenkit, aki élt és mozgott, különösen a háború vége felé már ugye az idősebb korosztályt is, és a férj, a családfenntartó elment a háborúba, ott maradt a család fix jövedelem nélkül, a tartalékaikat viszonylag gyorsan fölélték, úgyhogy gyakorlatilag már 1915-ben nagyon komoly nélkülözésnek vannak ezek a családok kitéve, és ugyanakkor pedig azt a fajta túlélő képességet, amit a szegényebb rétegek hát kénytelenek voltak kialakítani, mert hiszen az ő életünk mindig is sanyarú körülmények között zajlott, ezt nem tudták valahogy kialakítani, csak a háború utolsó két évében lehet olyan kezdeményezésekről olvasni, hogy tisztviselő szövetkezeteket hoztak létre, hogy közösen szerezzenek be élelmiszert, aztán a város telket, illetve hát ilyen kis parcellákat osztott a tisztviselőknek, hogy tudjanak saját maguknak veteményezni és zöldséget termeszteni. Tehát nagyon nehezen álltak át erre a háborús nélkülözésre, és arra, hogy saját maguknak kell előállítani az élelmiszert, hogyha nem akarnak hát éhen halni.
A férfi hiány, az hogyan jelentkezett, milyen más formában? Tehát most a tisztviselőkről beszéltünk, ahol ugye nagyon komoly megélhetési gondokat jelentett, de gondolom más rétegeknél is a férfi munkaerőt valamilyen módon, ami kiesett, pótolni kell.
Igen, erre is elég sokféle megoldás volt. Kezdetben ez nagyon komoly gondot jelentett. Például tudjuk azt, hogy a gyógyszerészeket is mind besorozták Gödöllőről, úgyhogy volt néhány hónap, amikor Isaszegre kellett átjárni az embereknek, hogyha gyógyszert akartak beszerezni. De alapvetően a munkaerő hiánnyal úgy küzdöttek meg, hogy a gazdák igyekeztek egymást segíteni, tehát nyilván a besorozás folyamatosan történt, és ahogy haladunk előre a háborúban, egyre idősebbeket soroznak be, de azok eleinte azért otthon voltak, és igyekeztek a már besorozottaknak a földjét is megművelni, tehát egyrészt ez látható. Másrészt pedig, ami érdekes, és számomra is érdekes volt, hogy a hadifoglyokat is munkára fogták, illetve a katonákat szabadságolták a frontról. Tehát ez, szerintem ez annyira nem köztudott, hogy azért az első világháborúban nem úgy történt a dolog, hogy valakit besoroztak, és végig kim volt a fronton, hanem amikor a nagy mezőgazdasági munkákat el kellett végezni, akkor azokat, akik nem az arcvonalban szolgáltak, azokat hazaküldték, és otthon elvégezték a mezőgazdasági munkát.
De erről az időszakról az állandó kiállításon is van szó?
Egyelőre nincs első világháborús része az állandó kiállításnak. Elemen tervezzük, hogy a most kikutatott anyagnak egy részét legalább majd a későbbiekben szeretnénk bemutatni.
Most akkor egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. Gödöllőn járunk a Gödöllői Városi Múzeumban, beszélgető partnereim pedig a múzeumnak az igazgatónője Kerényi Eszter, illetőleg történész múzeum pedagógusa Ivókné Szajkó Otília. Ott tartottunk, hogy nagyon sok érdekeset hallottunk az Agykirály katonát című kiállításról, amelyik az első világháborúnak a gödöllői vonatkozásait mutatja be, és az állandó kiállításokról még nem volt szó, illetőleg eddig még nem került szó arról, hogy Gödöllő Erzsébet királyné városa is volt. Azért kapta ezt a nevet, hiszen az Erzsébet kultusz itt nagyon nagy volt. Úgyhogy egy pillanatra kanyarodjunk erre a kultuszra. Az első világháborúban hogyan nyilatkozott ez meg?
Az első világháború kitörésekor a mozgósítás időszakában jellemző az egész országban, hogy a hadba vonuló katonákat zászlókkal búcsúztatják, illetve zászlókat bíznak rájuk, meg zászlók és Szűz Mária oltalmába ajánlják őket. Itt Gödöllőn pedig ehhez még kapcsolódott az, hogy Erzsébet oltalmába is ajánlották a katonákat. 1914. augusztus 20-án a helybéli lányok által hímzett zászlót megáldották a kastélykápolnában, majd egy menet kivonult az Erzsébet szoborhoz, és ott Erzsébet áldását kérte erre a zászlóra, amit aztán kivittek a gödöllői állomásra, és az ott megálló katonavonat utazó ezredre bízták ezt a zászlót. Ez azért is fontos, mert Gödöllő egy nagyon forgalmas vasúti útvonal egyik állomása. Ugye a háború elején itt vitték ki a keleti frontra az egységeket, a Galíciába vonuló seregeket itt szállították. Ennek a zászlónak a történetéről aztán még a sajtóból értesülünk a későbbiek folyamán, nevezetesen hogy hosszú ideig, több hónapon keresztül harcoltak a zászló alatt a katonák, majd hadifogságba kerültek, és az egyik főhadnagy az írt Gödöllőre egy levelet, hogy most már a hadifogságban védelmezi a katonákat ez a zászló. Úgyhogy ez, ami így az Erzsébet kultuszhoz kapcsolódik, és első világháborús.
Az állandó kiállításokra térjünk rá, itt két kérdésem lenne tulajdonképpen. Az egyik, az Erzsébet kultusz, milyen formában jelenik meg az állandó kiállításon, másik pedig az első világháborúhoz kapcsolódóan a gödöllői művésztelep itt működött. A művésztelepnek is van egy kiállítása. Ott az első világháború időszakára is kitérnek?
Az Erzsébet kultusz nálunk eléggé szűken jelenik meg az állandó kiállításban. Ugye 4 állandó kiállítás van most a Gödöllői Városi Múzeumban. A Zsivajgó természet, egy kis természetrajzi kiállítás, a cserkészet története 1910-től napjainkig, a Gödöllő a nyitott város egy helytörténeti kiállítás és a gödöllői művésztelep kiállítás. Az Erzsébet kultusz a helytörténeti kiállítás részén belül jelenik meg. Eléggé szűk ember, hogy a kastély szinte az Erzsébet kultuszra épül, tehát így fölöslegesnek tartanánk ugyanezt ismételni itt a városi múzeumban. Ugyanakkor a királyi váróban, ami szintén hozzánk tartozik, a felújított állomás épületét vett, amit direkt a királyi párnak építettek 1882-ben, ott már kicsivel részletesebben taglaljuk az Erzsébet királyné kultuszát, ott több anyagot találhatnak a látogatók. Ez 2011-ben nyílt meg a norvég alap támogatásával. A gödöllői művésztelep kiállításban magára így a háborúra nincs olyan sok utaló dolog. Tény és való, hogy a háború alatt működött a művésztelep. Most itt az első világháborús kiállításon van egy sarok, ami a gödöllői művésztelep és a háború kapcsolatával dolgozik, de magán az állandó kiállításon ilyen közvetlenül nem foglalkozunk az első világháború és a művésztelep kapcsolatával.
Miről szól az állandó kiállítás? Hogyan mutatja be a művésztelepet, amelyik az egész országban olyan nagyon fontos szerepet tölt be?
Ugye ez a gödöllői művésztelep szecessziós stílusirányban dolgozó művészeket fogott össze, és a korszakban egy nagyon jelentős alkotótársaság volt. 1901-től datálják a művészettörténész kollégák, amikor is Körösfői Krés Aladár megszervezte ugye maga körül a vele egyetértő művésztársakat, és 1920-ban ért véget, amikor utána már inkább csak önállóan dolgozó művészekről beszélhetünk Körösfői Krés Aladár halála után. A művész telep tagjai tulajdonképpen szinte mindegyik iparművészeti és képzőművészeti ágban dolgoztak, és ezt az állandó kiállításon is igyekeztünk megjeleníteni. Őriné Nagy Cecília kolléganőm foglalkozik a művészteletnek a művészetével, tehát mind üvegművészetben, mind mozaikművészetben, épületdekorációban, akkor egyéb iparművészeti, kisebb iparművészeti tárgyaknak a létrehozásában, könyv, díszítő művészettel, akkor pénztárcák, gyerekjátékok létrehozásával is foglalkoztak, de bútorművészettel, valamint ezen kívül portréfestészettel is foglalkoztak. És ami nagyon fontos, hogy létrehoztak 1907-ben Gödöllőn egy szőnyeg szövőműhelyt, hogy a Gödöllőn élő fiatal lányoknak és asszonyoknak egy kereseti lehetőséget biztosítsanak, valamint az általuk készített szőnyegterveket ott helyben készítsék is el. Ez a szőnyegszövő műhely aztán még nagyon sokáig dolgozott, és nagyon szép alkotások kerültek ki, ezekből szintén látható egy válogatási kiállításon.
Kik dolgoznak a múzeumban, és milyen gyűjteményekben?
Van egy kisebb könyvtárunk, akkor van egy adattárunk, egy történelmi dokumentumtárunk. Nálunk van letétben a magyar cserkész gyűjtemény. Ezzel foglalkozik egy kolléganő, meg ő a kutatószolgálatnak a vezetője, dr. Ceglédi Noémi, akinek egyébként a kutatási területe inkább a 18. század. Aztán van egy néprajzos kollega, aki a néprajzi anyagunkat kezeli, Fábián Balázs.
Itt beleszólnék egy pillanatra, és aki kurátora az első világháborús időszaki kiállításnak is.
Igen, ő a másik kurátor a kiállításban, az Otília mellett. Otília amellett, hogy a kiállítás rendezésében is részt vett, a múzeumpedagógus is. Tehát itt, mivel kis múzeum vagyunk, itt nincsenek olyan nagyon elkülönült feladatok és lehetőségek, itt mindenkinek mindenben részt kell venni, ami szerintem mondjuk előny is, mert mindenki mindenhez ért.
Vagy legalábbis igyekszik érteni.
Akkor a van egy művészettörténészünk, Öréné Nagy Cecília, aki a szecessziós művészteleppel foglalkozik. Van egy gyűjteménykezelőnk, Guba László, aki így mindenki keze alá dolgozik, és van egy művelődés szervezőnk, aki Tobias Csaba, aki így szintén így mindenki mellé be van osztva. Igen, és 6 teremőrünk van, illetve most éppen 7 teremőrünk van, akik pedig így a látogatókat fogadják.
A látogatókról szólva, kik jönnek leginkább a múzeumban, milyen közönség, milyen korosztály vagy réteg, és milyen lehetőségeket kapnak a kiállítás megtekintésén kívül? Van-e lehetőségük egyéb például foglalkozásokra, vagy más tevékenységre?
Jönnek felnőtt csoportok is, kiránduló csoportok, egyéb közösségek, és egyéni látogatók is szoktak érkezni, illetve hát erősen próbálunk koncentrálni a gyerekcsoportokra, a helyi iskolás csoportokra.
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen ez egy önkormányzati intézmény, a múzeumot a városi önkormányzat finanszírozza, és ráadásul Gödöllőn ott a Gödöllői Királyi Kastély, ami azért az ország egész területéről vonza a látogatókat. Nekünk elsősorban talán az a feladatunk, hogy a város polgárait szólítsuk meg a kiállításainkkal és a kiállításokhoz kapcsolódó rendezvényeinkkel és a környéken lakókat. Ezért igyekeztünk nagyon szoros kapcsolatot kiépíteni az iskolákkal, és hát az a célunk, hogy lehetőleg minden gödöllői iskolás gyerek, amíg iskolába jár, többször jusson el a múzeumba, ezért igyekszünk egy olyan múzeumpedagógiai programot kialakítani, ami egymásra épülő panelekből áll, hogy ha behozza az óvónő a csoportját, akkor az óvodás gyerek ne ugyanazt a foglalkozást kapja, amit mondjuk egy alsó tagozatos vagy egy felső tagozatos. Tehát az állandó kiállításhoz is többféle szempontból állítottunk össze foglalkozást különböző korosztályoknak.
Melyik korosztály látogatja leginkább a múzeumot? Alsós, felsős?
Hát inkább azt tudnám megfogalmazni, és minden korosztály látogatja, inkább azt tudom megfogalmazni a tapasztalataim alapján, hogy ki kell a legjobb dolgozni, együtt dolgozni. A legjobb együtt dolgozni az alsó tagozatos gyerekekkel, és a gimnáziumi korosztályal a 11-12-esekkel, ez a múzeumpedagógusi tapasztalatom. Legkevésbé együttműködők a 7.-8. osztályosok, valahogy őket nagyon nehéz megszólítani, nagyon nehéz az érdeklődésüket fölkelteni. Az alsó tagozatosok még rendkívül érdeklődők. A gimnáziumi korosztály meg elsősorban talán az elmélyültebb, kicsit tudományosabb igényű megközelítésre vevő már. És van ez a korosztály, akit nagyon-nagyon nehéz rábírni arra, hogy például játszon.
Mit szeretnek leginkább csinálni a múzeumban? Mi a kedvenc foglalkozás típus például?
Mivel Gödöllőn van egyfajta Petőfi hagyomány is, az idei évben a legsikeresebb foglalkozás az a Petőfi foglalkozás volt. Ebben vízjátéktól kezdve drámajátékos feladatokig minden szerepelt.
A gyerekek mennyire kezdeményezők egy ilyen foglalkozás során? Tehát mennyire próbálják kezükbe venni, irányítani a foglalkozás menetét kérdésekkel, vagy valamilyen témafölvetéssel?
Ez csoportszámtól függ, tehát létszámtól függ. Hogyha kis létszámú csoport jön, ott sokkal elmélyültebb munka lehetséges, és ott van lehetőség erre is, hogy a gyerekek ötleteit figyelembe vegyem, vagy figyelembe vegyük, és amentén induljunk el esetleg egy egész más irányba, mint ahogy azt eredetileg terveztem. Azonban az jellemző, hogy nagy létszámú csoportok jönnek, hiszen többnyire iskolai órák keretében jönnek az osztályok, és hát amikor 28-30 fős létszámú csoport jön, ott azért ebben nincs akkora szabadság, tehát ott nagyon kell alkalmazkodni ahhoz a tematikához, amit eredetileg az ember eltervezett.
A látogatók, amikor a múzeumban jönnek, különböző kiadványokat is láthatnak. Mekkora az érdeklődés? Mennyire szeretnek olvasni most itt a kiírásokat, a vitrin feliratokat, azokat is figyelembe véve?
Érdeklődők, tehát ha már bejönnek a múzeumba, akkor már elolvassák a feliratokat is, de úgy tűnik, hogy ebben is azért a fiatalabb korosztály számára már igazán a technika az nagyon fontos. Tehát, hogy sokkal szívesebben elolvassa az érintőképernyős monitoron az újságcikket, mint hogyha ezt egy fali feliraton látja.
A múzeumnak az internetes megjelenése mennyiben tükrözi ezt az érdeklődést?
Most fog elindulni a honlapunk, ilyen végső stádiumban van a megjelenés előtti végső stádiumban. Most teszteljük, úgyhogy remélem, hogy egy-két-három héten belül már el fog indulni. Igyekeztünk egy modern, letisztult honlapot készíteni sok képpel, elviselte mennyiségű szövegben, amit ma így megfelelnek a kor kívánalmainak. És hát reméljük, hogy használni is fogja a közönség a honlapot, mert hát azért ez követelmény van már, hogy legyen egy múzeumnak honlapja.
A tervek közül mi az, ami kiemelt fontosságú vagy érdekes nyáron vagy ősszel, amit a múzeum a programjai között kínál?
Hát mindenképp megemlíteném, hogy szeptember 12-ére várjuk Berecz Andrást katonamesékkel. Ez az első világháborús tematikus év programjai közé tartozik. Szeptember 23-án lesz egy közös konferenciánk a Gödöllői Királyi Kastély dolgozó múzeológusaival. Mindenki az első világháborús, illetve ők a Ferenc Józsefi kor hagyományairól, a Ferenc Józsefi kor utolsó éveiről tartanak előadásokat. Ez a kastélyban lesz, mindenkit szeretettel várunk rá. És aztán jön a múzeumok őszi fesztiválja, amiben mi is bekapcsolódunk. Október 14-én várjuk Grecso Krisztiánt, mellettem elférsz olyan családi történetekkel, amik már ilyen múzeumba illő történetek, tehát mindegy múzeumi tárgyakká váló történetek. És októberben nagyon jó foglalkozást fog tartani Otélia a gimnazista csoportoknak, ez a 16 plusz című foglalkozás keretében. Van egy nagyon szép, nemrég restaurált mestermunkánk, ami fölül kalitka, alul pedig egy akvárium, milleniumi kiállításra készült. Egy kalitka titka című foglalkozásra várja a gimnáziumi korosztályokat, úgyhogy ezek a fő programok őszre a múzeumban.
Közben eszembe jutott még, hogy nem kérdeztem meg, hogy milyen kapcsolatban állnak a várossal olyan szempontból, hogy múzeumbaráti kör, vagy önkéntesek, vagy közös program más intézménnyel?
Én úgy érzem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a város intézményeivel. az önkormányzat teljes mértékben támogat minket, a Városi Könyvtárral több közös rendezvényünk van, most is volt egy könyvbemutató közös program, ugyanígy a Művészetek Házával is teljesen jó a kapcsolat, és a Kastéllyel is ugye most közös konferenciánk lesz, bár így a sok szempontból így a Kastély mellett mi egy kis, ilyen, kis intézmény vagyunk, hiszen az ő látogatottságuk a miénkhez milyenkel össze nem érhető, de hát teljesen más területen dolgozunk, azért nekik ilyen hatalmas turistaforgalmuk van, mi éppen ezért mellettük igyekszünk a helyi iskolásokra koncentrálni, és őket behozni hozzánk. De én azt mondanám, hogy így a tehát városi szinten és országos szinten is, tehát az országos múzeumokkal is azt hiszem, hogy elmondható így, hogy nagyon jó a kapcsolatunk.
Akkor végezetül még, hogyha valaki Gödöllőre megy, mikor érdemes a múzeumba menni, nyitvatartása hogy van?
Szerdától vasárnapig 10-től 4-ig várjuk a látogatókat a Városi Múzeum épületében is, és a Királyi Váró épületében is.
Köszönöm akkor a beszélgetést, és ismét zenét hallgatunk, majd jön a Kaleidoszkóp.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Gödöllőn jártunk, és mint megtudtuk, Gödöllőn is jubileumi év van, az első világháborúra emlékeznek, úgyhogy a város további intézményeiben is van ezzel kapcsolatos kiállítás, nem is egy. Így például az első világháborúra emlékezik meg a Gödöllői Iparművészeti Műhely is, ahol mű, történetek. Az emlékezés éve 1914-2014 címen nyílt kiállítás, amelyiket a világháborús hősöknek az emlékére nyitottak. Ennek a kiállításnak az érdekessége, hogy a művek mellett a történetük is ott van, mi ihlette az alkotókat, hogy az első világháborúval kapcsolatban ezt a képet hozzák létre, vagy textíliát, vagy egyéb alkotást. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban Ne félj babám, nem megyek világra címmel szintén a világháború áll a középpontban, annak a 100 éves évfordulója. Különböző eszközökkel bevezetik a családokat, ismereteiket bővítik, lövészárkot építenek, például kisfilmeket mutatnak be, könyvtárosok még főznek is régi ételeket, térképeket lehet látni, visszaemlékezéseket, képeket, szövegeket olvasni, megnézni. Szentendrén a Ferenci Múzeumban Eltűnő kövek az év másik jubileumáról emlékezik meg, holokausztra, ugyanis Paraszkai György fotókiállításán olyan síroknak, emlékeknek a képeit lehet megnézni, amik zsidó temetőkben találhatók, amik valójában nagyon erősen pusztuló félben vannak, hiszen nincsen, aki gondozza ezeket a sírokat. Szentendrén azonban vannak más kiállítások is. A Ferenci Múzeumban Expanzió 25+1, illetőleg Reneszánsz kiállítás címmel egy olyan kiállítás nyílt meg, ahol irodalmi, képzőművészeti és zeneművészeti performanszok, filmek és fotódokumentumok állnak egymás mellett kiállítva, happeningek, koncert és verse színházi bemutatóknak a lehetősége is fölmerül. Ugyancsak Szentendrén a Ferenci Múzeum Pajor Kúria Barcsai termében Friss művek címmel Balogh Lászlónak a kiállítása tekinthető meg, akinek szemléletmódjában, festészetében egy meg nem alkuvó jellem mutatkozik meg, és aki a kezdetektől az érett művékig már korábban bemutatkozott, itt pedig az idősebb alkotónak a művei tekinthetők meg. Grafikák, festmények, illetőleg olyan művek, amik részben magán, részben pedig állami tulajdonban állnak. Most 85 éve lép a művész. Zebegényben, a Szőnyi István Emlékmúzeumban szintén egy művészeti kiállítás tekinthető meg, a 2000-ben meghalt Benkő Erzsébetnek az alkotásaiból, ő Szőnyi egyik tanítványa volt, ezért is állítják ki az alkotásait, egyfajta áttekintés van a művészetéről, festmények mellett szövött képek őrzik az emlékét. Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban Koszta címmel nyílt Koszta József gyűjteményes kiállítása, amelyik áttekintést nyújt a művésznek az életéről a kezdetektől a végekig, arról a művészetről, amelyiknek a színvilága nagyon jellemző a népművészetnek a színvilágára, ezért is mondta róla Farkas Zoltán, hogy ilyen kék nincsen sehol az Alföldön, ilyen sárgák, ilyen fehérek, ilyen vörösek sincsenek, de ott élnek a nép díszítőképzeletében, és Koszta ezzel a díszítőképzelettel festi tájait, vagy alakos képeit. Koszta egyébként nagyon sok helyen járt a világba, beutazta Európa nagy részét, és végül az Alföldön telepedett meg, az Alföld festőjeként élte le életét. Ha már Hódmezővásárhelyen jár valaki, és itt a Tornyai János Múzeumban, akkor Plón József fotóművész emlékére nyílt kamarakiállítást is érdemes megtekinteni. Ez részben kapcsolódik az első világháborúhoz, részben korábbi és későbbi eseményekre hívja fel a figyelmet. A város első fotóműhelyének a második tulajdonosa volt, atyától örökölte, és nagyon nevezetes az egyik olyan sorozata, amely az 1848-49-es huszárokat örökíti meg veteránokként. De emellett a város lakóiról, illetőleg épei épületeiről is készített fényképet, középpontban 5 olyan tabló látható, amelyiket 100 méteres, 100 centiméteres szélességűre kinagyítottak a régi városkép bemutatására. Ha már régen járunk, akkor az Orpusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is érdemes elmenni azoknak, akik a lovakat szeretik. Lovas nemzet, ló a magyar képzőművészetben címmel nyílt ugyanis itt kiállítás, amelyikben a 19. századtól a 20. századig terjedő stílusirányzatok között szinte minden megtalálható, ami közös bennük a ló, annak az ábrázolása, a lónak a szeretete. Budapestre visszatérve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban egy másfajta művészeti kiállítás nyílt, amelyik egy másik közlekedési eszközről szól, olyan közlekedési eszközről, ami az autókhoz kapcsolódik, a gráci székhelyű AVL, egy 45 telephelyen rendelkező nemzetközi vállalat, mérnökök és feltalálók vannak itt, a legmodernebb hajtástechnikai fejlesztésekkel foglalkoznak, ugyanakkor kapcsolatban állnak a gráci egyetemmel, ahol a közlekedéshez kapcsolódó innovatív művészeti formák jelennek meg, ezeknek a technikai dolgoknak az illusztrálására és az ihletésére. Tehát egy ilyen kiállítás látható most, június 21-én a múzeumok éjszakáján nyílt. A hónap végéig látható csak Sopronban a Liszt Ferenc Konferenciás Kulturális Központnak a Falamon lóg az életem, Pap József keramikus és vendégeinek a kiállítása, ahol a kerámia mellett festészeti tűzzománcalkotásokat, szobrokat, fényképeket is lehet látni, nagyon különböző helyről Pap József vendégei a környező országokból származnak, a művészeti alkotásokat onnan hozták. Végül visszatérve megint Budapestre, az Aquincumi Múzeumban a Romkerttől a Régészeti Parkig címmel tekinthető meg egy kiállítás október 31-éig, tehát a régi múzeumnak az épületében, amelyik 1894-ben nyitotta meg először a kapuit. A 120 éves Aquincumi Múzeum körüli romkertnek mindig változó igényeknek megfelelő átalakítását lehet itt tulajdonképpen érzékelni, és egy ötletpályázat alkotásait, amelyik a jövő lehetséges megújulásának az irányait is megmutatja. Egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem építészettörténeti tanszékének és a középülettervező tanszék doktori iskolájának közreműködésével jött létre a kiállítás. Végezetül a szombathelyi Szaváriai megyei hatókörű városi múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet. Nyár van, mi is nyaraltunk az Adrián címmel nyitott kiállítás, mint a címéből is kiderül, az Adriai tengerről van szó, arról a tengerről, ahol nagyon sok magyar nyaral, már 30-40 évvel ezelőtt is nyaralt itt, ilyen régi nyaralásoknak a fényképeit, fényképfelvételét, tehát a 70-es, 80-as évek jellegzetes üdülési kellékeit lehet itt megtekinteni. Mindezzel zárom a mai adást, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.